Még mindig dr. Spohn Réka, biológus, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Szegedi Biológiai Kutatóközpontjának munkatársa a vendégem, aki abban bízik, hogy a jövő antibiotikumának nem tud majd ellenállni egyetlen szuperbaktérium sem, ha jól értem, de hogy mi minden kell még ehhez, erről beszélgetünk, és hát beszéljünk a te világodról, arról, hogy miért volt vonzó, vagy miért vonzó most számodra a kutatói pálya, mit szeretsz benne a leginkább?
Talán leginkább azt szeretem, hogy nincs két egyforma nap, hogy minden nap máshogy néz ki, minden nap máshogy telik, mindig új kísérleteket kell tervezni, vagy ha új kísérlet van, azt továbbfejleszteni, hogy igazán hatékonyan vagy precízen tudjunk kimutatni a kérdésekre a választ, hogy mindig más. Azt nagyon élvezem benne.
És mindig benn ülsz a laborban, tehát hogy képzeljük el a napodat, és hogy mondjuk hány órás egy munkanapod?
Most már azért többet ülök a számítógép előtt, mint a laborba, de egyébként nagyon szeretek a laborba lenni, meg nagyon szeretek arra figyelni, mert akkor ugye csak arra tudok figyelni, amit éppen csinálok a kísérletet, és ez így kikapcsolódásnak is élem meg. De most már ugye inkább több időt töltök azzal, hogy mondjuk szakdolgozóknak megmutatom, hogy melyik kísérletnek mi a protokollja, hogy mire kell figyelni közben, hogy tudjuk kiértékelni az eredményeket, meg maga az eredmény kiértékelés, meg összefoglalás jobban most már a munkám része.
És egyébként tapasztalatod szerint mekkora a verseny a kutatói pályán, mondhatjuk úgy, a te világodban?
Hát ugye a kutatók sokszor pályázatról pályázatra élnek, hogy legyen miből végezni a kutatást, ami egyszerre jó is, meg rossz is, mert ha az ember kiesik ebből, mert mondjuk túl sok idő ment el a családra, vagy csak rosszul választott kutatócsoportot, ahol dolgozik, akkor nagyon nehéz onnan visszajönni, és utolérni magát az embernek, hogy legyen annyi publikációja, és olyan közleményei legyenek, amivel sikerül pályázatot nyerni. De közben ez is, vagy én úgy látom, hogy izgalmas is, hogy mindig kell valami újon gondolkozni, hogy mi az a következő projekt, amiben majd belekezdenék, mi az a következő kérdés, amihez egyrészt már vannak is eszközeim, hogy meg tudjam válaszolni, de azért vannak benne újdonságok is, amit még nem tudom, hogy lesz, hanem még a jövőbe kell kitalálni, hogy legyen.
Azért jó, hogy ezeket így behoztad a beszélgetésbe, mert legtöbbször egy díj kapcsán, vagy egy ilyen beszélgetésben a sikerekről hallunk. De vannak nehezebb időszakok, vannak hullámvölgyek, vannak kudarcok is. Legalábbis én így képzelem, hogy ez egy kutató munkája sem mindig a hangos sikerekről szól. Tehát neked mi jelent egyáltalán sikert, vagy éppen kudarcot a munkád kapcsán?
Én mondjuk ilyen optimista típus vagyok, hogy mindig könnyen elfelejtem azt, ami rossz volt, és aztán csak a jóra emlékszem, de tény, hogy ugye mivel élő sejtekkel dolgozunk, ezért nagyon sokszor nem úgy sikerül a kísérlet, ahogy szeretnénk, vagy kiterül, hogy még valamit optimalizálni kéne, hogy tényleg jól sikerüljön, vagy egyszerűen csak befertőzi egy másik baktérium az egész kísérletet, és lehet előről kezdeni. Igen, de közben meg az nekem mindig sikerélmény, ha látunk valami izgalmasat, vagy valami váratlant, vagy ha egyszerűen csak sikerül rájönni, hogy mondjuk miért nem sikerül két hete megcsinálni azt a kísérletet, és egyszer csak beugrik egy olyan megoldás, vagy valaki mond valamit a csoportból, amiből beugrik, hogy ú, tényleg így már működni fog, és tényleg működik. Ezeket én nagyon élvezem.
És egyébként hogyan éled meg, amikor mondjuk valami nem sikerül, vagy falakba ütközöl? Azt mondod, hogy alapvetően optimista típus vagy, de az a fal néha akkor is ott van.
Hát szerencsés vagyok egyébként, hogy ennél a csoportnál dolgozom, mert itt mindig olyan támogatás van, hogy még ilyen nagyon falban nem ütköztem, hanem maximum valami nem sikerül a laborban, de aztán mindig sikerül úgy fordítani, hogy valami érdekes legyen. Na, a csoportvezetőnk a Pál Csaba mondja mindig azt, hogy akkor érdemes egy kérdésre elkezdeni dolgozni, hogy mi lehet a válasz, hogyha arra bármilyen válasz érdekes, hogyha pozitív a válasz, az is érdekes, ha negatív, az is, és akkor mindig lesz valami, amiről tudunk írni, és ami érdekes a többi kutatócsoportnak is.
Szoktad egyébként úgy figyelni, vagy monitorozni magadat, hogy mit lehetne, vagy kellene, vagy kellett volna jobban másképp csinálni?
Hát utólag mindig az ember átgondolja a kísérleteit, hogy mondjuk az eredményeket látva, hogy mi az, amit lehet még rajta javítani, és mi az, amitől precízebb lesz.
És milyen hatása volt mondjuk például a pandémiának, járványnak a napi munkádra, a kutatásaidra, az életedre? Változtatott rajta?
Én egyébként akkor pont gyeden voltam otthon, amikor ilyen szintű lezárások voltak, hogy dolgozni se lehetett menni, úgyhogy...
Az abból végül én... szerencse a szerencsét.
Igen, bár így a gyeden ezt nagyon bezártságnak éltem meg, hogy mi egyébként mindig jártunk babaúszni, meg ringatóra, meg mindenhova, és akkor így volt egy ritmusa a hétnek, és izgalmasan telt, és akkor az a lezárások teljesen rákényszerítettek erre a monotóniára, hogy otthon a négy fal között, és csak mi mindig együtt a gyerek, és az nagyon megterhelő volt.
Ugye mondtad, hogy, vagy legalábbis úgy kivettem a szavaidból, hogy az ember úgy gondolkodik dolgokon, néha beugrik valami, akkor is, amikor éppen nem dolgozik, vagy nem a laborban, vagy nem a számítógép előtt ül. Tehát valahol egy picit ez egy ilyen 0-24-es készenlét fejben, mert ugye jár az agyad a kutatásodon, ha jól értem. Mennyit dolgozol, és hogyan lehet ugye megszabni azt a határt a munka és magánélet között, hogy mind a kettőnek meg legyen a tere.
Hát én nem tudom, hogy lehet a arany középutat megtalálni. Én folyton átesek a másik oldalra, hogy mondjuk vannak ilyen nagyon sűrű időszakok a munkában, amikor teljesen tényleg csak azon jár az eszem, hogy még ezt kell megcsinálni, azt még nem írtam föl, ezt oda rakom, ezt ide rakom, és akkor még este leülök a laptop elé, és szeretnék készülni másnapra, és akkor egy idő után észreveszem, de szerencsére a gyerekek így hamar tükröt tartanak, hogy kicsit le kell állítanom a fejemet, és rájuk figyelni, és aztán meg van, hogy meg a másik irányba ezek általában, hogy fú, igen, tényleg legyek ott velük, és végre sikerül picit kikapcsolni, és aztán meg nehéz bekapcsolni, hogy így hol is tartottam, ezt megint nem odaírtam föl, akkor mit is akartam ezzel a táblázaton még megnézni, szóval, hogy nehéz kikapcsolni, ha meg sikerül, akkor meg kicsit nehéz visszarázódni.
Nyilván ez a női létünkkel együtt jár, ugye a pároddal kettő kislányt, két gyermeket igen. Neveltek. Milyen hátország kell ehhez a fajta hivatáshoz, munkához?
Hát nagyon rugalmas és alkalmazkodó. Mondjuk nekem is nagyon fontos volt, hogy sokat legyek a gyerekekkel, amíg picik, szóval én egészen mostanáig én is részmunkaidőben voltam, de a párom még mindig részmunkaidőben dolgozik, és igen, most még ez az új egyensúlyon dolgozunk, hogy újra teljes munkaidőben dolgozok, így hogy találjuk meg úgy az egyensúlyt, hogy ne szakadjon minden az ő nyakába, hanem ebbe is így könnyű belefeledkezni, hogy jaj, de még meg akartam azt csinálni este a laptopon, még ezt kielemezni, de közben ott vannak a mosatlan edények, és egy káosz az otthonunk, és akkor nem minden neki kelljen csinálni, hanem én is kicsit kikapcsoljak, és jó, most rendet rakunk, és aztán majd jöhet a munka.
Tehát, hogy egyfajta szóval csapatmunka kell otthon igen. is, mint ugyanúgy, ahogy beszéltünk róla, hogy egyfajta csapatmunka a kutatás is.
Igen, pontosan.
És ezt kell valahogy összeegyeztetni. Egyébként te ezt hogyan éled meg, mennyire könnyű vagy nehéz ezt az egyensúlyt megteremteni, vagy ez a folyamatos egyensúlyozás, talán inkább erről kellene beszélnünk.
Igen, ez a kutatói munkában egyszerre könnyű és nehéz, hogy ugye ilyen nagyon rugalmas, de néha nagyon ott kell lennem, mert éppen úgy jön ki a kísérlet, hogy mondjuk este vagy hétvégén vagy kora hajnalban ott kell lenni, és néha meg jól lehet úgy alakítani, hogy akkor mindegy, akkor mondjuk valaki beteg, akkor én délelőtt otthon vagyok, amíg a párom dolgozik, és délután bemegyek, és az estében nyúlóan megcsinálom azt, amit szeretnék, de azért igen, az a nincs két egyforma nap, az egyszerre könnyű és nehéz, mert ez egy folyamatos szervezés és újra szervezés.
És egyébként hogyan képzeljem el a napjaidat? Mondtad, hogy nincs két egyforma nap, de hogy egy picit beleláthatunk a te világodba, akkor ez hogyan működik?
Reggel a párom megy korán dolgozni, úgyhogy általában én viszem a gyerekeket óvodába meg iskolába, és hát most az iskola is egy új dolog, amihez szokunk, hogy utána én is megyek a nagylányunkért az iskolába, mert az én munkahelyemhez van közel az iskola, szóval addig pedig igyekszem, hogy megtervezni, hogy pontosan miket szeretnék befejezni addigra, mire neki vége az iskolának, és aztán napközben nagyon arra figyelni, hogy ez tényleg menjen, és ne legyen üres járat, hanem haladjak a munkával, és akkor utána, hát ugye együtt vagyunk kicsit otthon, kikapcsolódunk, és aztán hát azért most így nagyon sokszor van, hogy este még leülök a számítógép elé dolgozni.
Most arról beszélünk, hogy milyen a kutatói pálya, vagy a tudományos munka, meg hogy hogyan telik egy napod, és most itt ülsz egy rádióstúdióban, tehát ez úgy nem volt benne a képletben eredetileg, gondolom. Hogyan éled meg ezt a fajta érdeklődést?
Régóta kíváncsi voltam, vagy ugye a COVID-járvány alatt főleg úgy éreztem, hogy nagyon fontos lenne kommunikálni a kutatásainkról, szóval tök örülök a lehetőségnek, hogy beszélhetek arról, hogy mind dolgozunk, és hogy megtanulhatom, hogy hogyan mondjam el ezt közérthetően.
És mit gondolsz, hogy mit tapasztalsz, milyen készségek, képességek szükségesek ahhoz, hogy valaki a te területeden, a tudományos területen sikeres, eredményes legyen?
Nagyon fontos ugye a tudományos érdeklődés, hogy motiválja az, hogy van egy kérdés, és arra szeretné látni a választ, és fontos, hogy lazán tudja venni a sikertelenségeket, amikor nem jön össze valami, hogy könnyen tovább lépjen az ilyen laborkudarcokon, és egyből a tervezésre tovább lépni, hogy akkor hogyan lehetne máshogy csinálni, hogy jó legyen. Meg hát nagyon fontos a csapatmunka, szerintem anélkül nem lehet eredményt elérni, hogy mindenki beleadja a saját nézőpontját, a saját tudását, annyira egyedi tényleg, hogy ugyanarról a problémáról kinek mi jut az eszébe, hogy minél több emberrel dolgozzunk együtt, vagy minél több mindenkivel beszélem át, mondjuk, ha valamilyen probléma van a laborban, annál könnyebb megtalálni a megoldást, és annál teljesebb lesz a kérdésünkre a válasz.
És mi izgat a legjobban a munkádban, a szakmádban most?
Hát most ezeknél a tartósítószereknél, hogy miért nincs rájuk reziszt, vagy miért nem tud hozzájuk alkalmazkodni bizonyos tartósítószerekhez a baktérium, amit elég nehéz megválaszolni, és nagyon sok új kísérletet kell kitalálnunk, vagy megtalálnunk az irodalomba mankukat, hogy hogyan tudnánk ezt megvizsgálni, és közben nagyon érdekes lehet, hogy mi lesz a vége, mi lesz a megoldás, lehet vajon hasznosítani később az antibiotikum fejlesztésben.
Mennyire keresed mondjuk az új dolgokat, a napi kihívásokat a munkádban?
Szerintem az tele van új dologgal, ha keresem, hanem mindig van valami újdonság.
Véleményed szerint, ugye beszéltünk a példaképekről valamelyest már, hogy ki lehet példakép a kutatói pályán, de milyen inspiráció lehetsz más kutatók, fiatal kutatónők számára te? Végül is most így a reflektorfénybe kerültél két másik társaddal együtt.
Hát, ezen még nem is gondolkoztam soha, de... Talán abból, hogy fontos, hogy a munkahely ne nyomja el a magánéletet, és hogy én legalábbis arra törekszem, hogy kihasználjam, hogy most kicsik a gyerekek, és most fontos nekik, hogy velük legyünk, és hogy annyit legyek velük, amennyit csak tudok, és akkor tényleg fejben is ott legyek velük. És aztán igazából még nem látom, hogy ennek milyen ára lesz a karrieremre nézem, mert az hosszú távon fog kiderülni, hogy az, hogy most mondjuk eddig részmunkaidőben dolgoztam, annak mi lesz a vége, de hogy látszódjon, hogy attól még, hogy az ember időszán a családjára még lehet sikeres kutatást végezni, bízom benne, hogy ez látszani fog.
Anitával, illetve Anasztáziával beszéltünk arról, hogy azért az akadémiai világban rettentően alul reprezentáltak a nők. A tudományos közegben szerinted ezen hogyan, mennyi idő alatt lehetne változtatni, vagy mi kell ahhoz, hogy ez a változás ez megtörténjen?
Szerintem az idő kell hozzá, hogy ugye nagyon sokat kell letenni az asztalra, amire valaki eljut az akadémiáig, és ezért a változás is nagyon lassú, és mondjuk lehet, hogy a mi generációnkban már egyértelmű, hogy teljesen mindegy az ember neme a tudása szempontjából, de mire a mi generációnk eljut oda, hogy feltöltse az akadémiát, az azért évtizedekbe kerül.
És hát ugye arról beszéltünk, hogy a te kutatási területed a szuperbaktériumok világa, hogy hogyan lehet ezek ellen küzdeni, hogyan lehet megállt parancsolni, például akár a kórházi fertőzéseknek, vagy olyan helyzeteknek, amikor már egy antibiotikummal tehetetlen az orvos. Mit gondolsz, hogy egy-egy ilyen kutatás éveket vesz igénybe? Mennyi idő alatt lehet eredményeket elérni?
Igen, ugye a gyógyszerfejlesztés az egy nagyon hosszú és összetett folyamat, mert amikor már van egy jónak tűnő molekula, ami ígéretes gyógyszerfejlesztésnek, még ugye mindent le kell rajta tesztelni, egyrészt, hogy megfelelően hatékony-e, a testünkben egészen máshogy működik, ugye, mint akárhogy próbáljuk a laborban ezt előre letesztelni, és hogy biztos, hogy nem árt-e, a másik fontos kérdés, szóval az egy ilyen 10-15 éves folyamat, mire a már megtalált ígéretes molekulából gyógyszer lesz a polcokon, és mi még ennek az előlépését így csináljuk, hogy mi alapján érdemes ezeket a molekulákat fejleszteni, hogy fontos, hogy figyelembe vegyük, hogy később ne tudjon rá rezisztencia kialakulni, és ilyen támpontokat adjunk például, hogy milyen hatásmechanizmus az, amit keresnünk kell egy molekulában, amihez nem tud a baktérium alkalmazkodni, mi az, ami hosszú távon is hatékony lesz, hiszen ha 10-15 év kifejleszteni egy gyógyszert, és utána pár év alatt megjelenik, és elterjed a rezisztencia rá, az mindenkinek rossz befektetés, és pont emiatt áll most az antibiotikum fejlesztés úgy, hogy szinte egyáltalán nem jelennek meg új antibiotikumok a piacon, mert ez így nem gazdaságos és nem fenntartható.
Tehát azért nagyon fontos, hogyha tudományról, kutatásról beszélünk, az, hogy ugye lépést tartsunk a korral, hogy ez költséghatékonyan történjen, a digitalizáció nyújtotta lehetőségeket figyelembe véve minél gyorsabban történjen, tehát egy versenyfutás az idővel és a pénzzel, ha jól értem mindez.
Igen, meg a baktériumokkal. Ők ugye, mivel gyorsabban szaporodnak, gyorsabban alkalmazkodnak, és ha stratégiában nem tudunk eléjük kerülni, akkor mindig mögöttük fogunk hullogni ebbe a fegyverkezésével.
Igen, tehát hogy egy picit azért jobban látjuk, hogy ti se tudtok hátradőlni a kutatói székben, mert hogy az idő titeket is sürget, ha
igen,
jól értem. Kutatóként egyébként mire mennyi időtök van? Ugye ez egy elmélyülés, egy fanatikus elmélyülés, azt gondolom, hogy ha benne van az ember, akkor akár éjjel-nappal pörög ezen az agya. Hány órásak a munkanapjaid emiatt most?
Hát én ezt így nem tudom összeszámolni, mert tényleg a párom mondja mindig, hogy mondjak magamnál egy lapot, és írogassam fel magamnak, hogy mennyit dolgozok, mert én mindig azt mondom neki, hogy aj, meg én nem sikerült annyit haladni, mint szerettem volna, és ő mindig mondja, hogy dehogy nem, hát nem is csináltál más. Mondjuk a home office-ban nagyon könnyű így beleveszni ebbe, hogy se vége, se hossza a munkának, mert nem is veszem észre, hogy eltelt az idő, meg tényleg mindig könnyű rajta dolgozni, szóval nem tudom megmondani.
De egy picit ez egy ilyen a munkám a hobbim, és a hobbim a munkám érzés?
Igen, meg hogy tényleg akkor jutnak az embernek a legjobb ötletek az eszébe, amikor nem erőlteti, hanem valami teljesen más csinálok. Régen úgy nagyon szerettem, hogy mindig biciklivel járok dolgozni, és a biciklin gondolkoztam még hazafele, és akkor az így le is zárt a munkásokkal, jobban oda tudtam figyelni otthon már a családra, meg akkor még így valahogy így mozgás közben mindig jobb ötleteim vannak. Az így felpörgeti talán az agyamat is, vagy a keringést, és sokkal jobb ötleteim lesznek. Most, hogy mindig én megyek a nagylányunkért, vagy sokszor az iskolába, ezért így nehéz, hogy már testben már ott is vagyok érte, mert közel van, de még fejben nem ott vagyok. Akkor ő kijön az osztályteremből, de ő is még fejben az osztályteremben van. És akkor mondta is nekem, hogy ne kérdezz ennyi minden, de szerintem még neki is így le kellett ülepednie a napnak ilyenkor mindig, meg nekem is, úgyhogy akkor inkább ilyen kis csendesen szoktunk hazamenni, és mindenki még saját dolgait lezárja
napját,
fejben.
Igen. Ugye ebben a szakmában is mindig van feljebb, meg tovább. Milyen távlati terveid vannak?
Én most nagyon szeretnék egy ilyen külföldi posztdoktori ösztöndíjra pályázni, és aztán sikeresen teljesíteni, és aztán szeretnénk hazajönni, és itthon folytatni tovább az életünket.
És hogyha egy picit így előre szaladunk, akkor mondjuk mivel lennél elégedett 1-2 vagy éppen 5 év múlva? Hol szeretnél tartani? Vagy mondjuk addigra már meg szeretnéd oldani a szuperbaktériumok kontra Réka háborút?
Hát nem tudom, hogy igazából szerintem ezt nem lehet ennyi idő alatt megfordítani, vagy jobb, ha több megoldás is van a kezünkben, még ha egyet sikerül is találni. Úgyhogy mivel nekem mindig így ötvölag jön meg az önbizalmam, ezért nem merem kijelenteni, hogy akkor már saját kutatócsoportom lesz, de jó lenne még tovább fejlődni és tovább tanulni és képezni magamat.
Hát sok sikert kívánok ehhez. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm.
Dr. Spohn Réka, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Szegedi Biológiai Kutatóközpont munkatársa volt ma a vendégem, és persze legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Addig is hallgassák az Egy Nő Portrét online is. Kutasi Juditot hallották.